Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az igehirdetés alapigéjét a Tesszalonikai gyülekezet első leveléből. Olvasom pár sorait az 5. fejezet 16. és 24. versei közül a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus általati javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, itt az igehirdetés elején hadd végezzek gyorsan egy közvéleménykutatást. Tegye fel a kezét, aki már hallott Schrödinger macskájáról. Vagyunk páran. Jó. És van-e közöttünk olyan, aki esetleg arra is merészkedne, szintén tegye fel nyugodtan a kezét, hogy összefoglalja, hogy mi Schrödinger macskája? Nem? Nem? Nincs, aki elmeri mondani Schrödinger macskáját? Hát akkor kénytelen leszek én elmondani Schrödinger macskáját. Előre szeretném megnyugtatni az állatvédőket, hogy Schrödinger nem ölt meg macskákat, és életveszélyes helyzetben se sodort egy macskát sem. Ez egy gondolatkísérlet, mert hogy Erwin Schrödinger fizikus volt, és a kvantummechanikának van egy olyan tétele, ami a mai napig egy kicsit olyan furcsán kezelendő sok kvantummechanikus számára, Schrödinger sem tudott vele mit kezdeni egész konkrétan, ez pedig a szuperpozíció. És akkor, hogy mi a szuperpozíció, ilyen tészta fizika nyelven hadd fordítsam le, mert egyébként nem szeretnék hullámfüggvényekbe belemenni, mert azokat én sem értem pontosan, de hogy az a lényege, hogy van egy elemi részecske, amiről valójában nem tudunk semmit, ezért bármi lehet vele, de nem úgy van, hogy csak úgy ebből a bármiből valami, hanem ebből a bármiből egyszerre van vele minden. Egyszerre van több helyen, egyszerre bír több tulajdonsággal, stb. De ha megvizsgáljuk, akkor ez az egyszerre jelenlévő tulajdonsága megszűnik, és egy konkrét helyzetbe kerül. És erre mondja Schrödinger, hogy ez abszurdum, ezzel így nem igazán lehet mit kezdeni, és hozza a macska kísérletét, hogy akkor tételezzük fel, hogy berakunk egy macskát egy dobozba. Ebbe a dobozba a macska mellé berakunk egy atomot, ami vagy lebomlik, vagy nem. Ha lebomlik, akkor sugároz. Ha sugároz, akkor azt egy Geiger-Müller számláló érzékeli, az elenged egy kalapácsot, ami meg összetör egy cianid kapszulát, és akkor a macska meghal. És akkor a szuperpozíció alapján mi van a macskával a dobozban? Az van, hogy amíg a macska a dobozban van, addig egyszerre élő és egyszerre halott. Ami ugye abszurdum, de ha kinyitjuk a dobozt, akkor ez a macska vagy élő lesz, vagy halott. Tehát ez az egyszerre jelen valóság megszűnik, mert megvizsgáljuk a macskát, ami az addig élt és halt egyszerre. És miért hozom ide Schrödinger macskáját? Azért, kedves testvérek, mert idézőjelbe értse mindenki a következőt, mi Schrödinger keresztényei vagyunk. Simul justus et peccator, egyszerre igazak és bűnösek, ahogy Luther mondja, egyszerre kárhozottak és üdvözültek, egyszerre élők és halottak. Ez a mi szuperpozíciónk itt ebben a földi valóságban. És hogy miért jön ez az egész ide, jubiláte az öröm újongás vasárnapján, és hogyan ér össze Schrödinger meg Pál apostol, hát hadd világítsak erre rá. Valóban úgy kezdődik ez az ige, hogy örömre hív bennünket és újongásra, de utána van egy-két olyan súly, amiről azt gondolom, hogy nem lehet megfeledkezni, és érdemes végigolvasni, tele van ez az ige felszólításokkal. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Mire mutat rá nekünk az örömök mellett, ez a nagyon sok felszólítás erről a nagyon sok fontos dologról. Miért fontos az, hogy imádkozzunk? Egy picit a múltkori gondolatot kell folytatni, vagy ismételni, mert az ima az, kedves testvérek, ami bennünket az Istenhez köt. Az imádsággal eltöltött idő az, ami az Isten kapcsolatunkat edzi. És ha az emberi kapcsolataink is időből épülnek fel, meg közös élményekből, amik nyilván idő nélkül nem valósulnak meg, ugye az Isten kapcsolatunknak is kell, hogy legyen ideje. Ennek kell, hogy legyenek ilyen szent idők, amikor mi az Istennel foglalkozunk, és megerősödünk az Istenhez való tartozásunkban. Az Istenhez, vagy az Istennel való közösségünkbe, és aztán ez a életünk nehézségeiben, meg örömeiben egyaránt megtart bennünket. És ebből következik az, hogy aki szüntelenül imádkozik, az mindenért hálát ad. És kedves testvérek, én nekem általában ebbe törik bele a bicskám, megmondom őszintén, mert a jó dolgokért, hogyha éppen nem feledkezek el róla örömömben, akkor azért relatíve könnyű hálát adni az Istennek. Sikerért, egészséges gyermekáldásért, egy támogató, szerető feleségért, férjért, bármelyikünk nagyon könnyen tud a hálát adni. Hát de a mindenben nem csak a jó dolgok vannak benne, könyörgöm, hanem azok is, amik emberileg nézve nem jó dolgok. Nagyon nem jó dolgok. Miért adjak én hálát a nyomorért? A sikertelenségért, a kudarcért, a veszteségért, a gyászért. Mi épít engem ezekből a dolgokból? Vagy hogy van ez az egész? És már pedig, amikor Pál apostol azt mondja, hogy mindenért, akkor ezekért is hálát kell adni. Miért? Hadd vezessek ide be egy luteri teológiai fogalmat. Luther azt mondja az Istenről, hogy az Isten többek között Deus absconditus, vagyis rejtőzködő Isten. Szeret az Isten, kedves testvérek, bújócskázni. Elrejtőzni olyan dolgokba, amikben mi nem is biztos, hogy keresnénk őt, jelen lenni olyan helyeken és olyan mélységekben, ahol mi nem is gondolnánk arra, hogy az Istennek a kegyelme és az irgalma ott van és érvényesül. És mondom a gyakorlati példát, az Új Szövetség legfontosabb mondani valójával, a kereszthalállal. Állnak a tanítványok a kereszt tövében, meg Mária, aki megszülte a megváltót, aki még az isteni üzenetet is megkapta, hogy ki lesz az a gyermek, akit ő a szíve alatt hord, és egyáltalán nem értik, hogy mi van. Gyászolnak, meg veszteség érte őket, meg fáj nekik, és egyáltalán nem értik azt, hogy a mester halálában hogyan van benne az Istennek az irgalma. Hát mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt. Erre meg kivégzik. És ott a halálban mégis ott van az Istennek az irgalma és a kegyelme, mert ebből a kereszt halálból vezeti elő az Isten az örök életet és a megváltás csodáját. És ott, ahol nem gondolná az ember, hogy ott van az Isten irgalma, ott van az Isten irgalma. És ahogy a Krisztus haláláról és fájdalmáról senki nem gondolta volna a jelenlévő szemtanú, hogy abban benne lesz az Isten kegyelme, úgy kedves testvérek, azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok olyan mélysége van a mi életünknek, amiről mi nem tudjuk, de benne van az Isten irgalma és kegyelme. És Pál apostol nagyon fontos dolgot fogalmaz meg. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, a rossz dolgokért is, a nyomorért is, a fájdalomért is, a gyászért is, mert Isten akarata ez Jézus Krisztus által a ti javatokra. És ha mondatnak ezt a második felét, meg tudom ragadni, és merek belekapaszkodni, hogy ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által a mi javunkra, akkor a lélek egész egyszerűen meg fogja erősíteni az embert. És meg fogja mutatni, hogy ott a mélységben, ahol én magamtól nem keresném, ott a nyomorban, ahol én magamtól nem keresném, ott a betegségben, ahol én magamtól észre se venném, hogyan van jelen az Istennek az irgalma és a kegyelme. Hogy nem hagy el, hanem ott van, és lehet, hogy együtt sír velem. És lehet, hogy együtt hallgat velem. És az Isten még tényleg a legmélyebb dolog, emberi érzelmek közé is alászáll, mert nézhetünk a keresztre úgy, hogy ott meghal a Krisztus, de valójában nem csak a halállal néz szembe értünk, hanem ne feledkezzünk meg arról a mondatáról sem, hogy éli, éli, lámá sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az istentelenségben is benne van az Isten. Értünk. Képes magát istentelenné tenni, hogy abban is együtt legyen velünk. És hogyha már ezeket így szépen lassan végigrágjuk magunkban, és azért ezek meglehetősen kemény hitharcok és fordulatok, akkor egész egyszerűen oda jutunk, hogy a lelket ne oltsátok ki. Sokan magyarázzák Pál apostolnak ezt a fél mondatát úgy, hogy a zsidó áldozati oltárnak a lángjáról beszél, amit a korai keresztények is átvettek, és ha elmegyünk egy katolikus templomba, akkor ennek a hagyománynak egy utódját az örökmécsesben a mai napig látjuk. Csak a legtöbb örökmécses ma már ledizzóval működik, de ez senkit ne zavarjon meg. Én viszont azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy áldozati oltár, aminek a lángját folyamatosan táplálni kell, mert hogy drasztikusan pneumáról beszél Pál apostol, vagyis lélekről, viszont a kettő között tudok párhuzamot vonni. Mert ahogy az áldozati oltárnak a lángja állandóan lángol, úgy valójában a Szentléleknek a tüze is állandóan lángol bennünk. Ha mi imádkozunk, ha mi hálát adunk, ha mi beengedjük a léleknek a munkáját az életünkben, akkor ez a láng nem alszik ki. Csak az Isten éppenséggel ezt nem erőlteti ránk, tehát mi nyugodtan bármikor mondhatunk neki nemet. És amíg az a láng lángol, addig folyamatosan az Istenről tesz tanúbizonyságot, és a Krisztus szeretetét teszi számunkra valósággá, ha mi viszont mi hátat fordítunk az Istennek, vagy kirekesztjük, vagy nem hallgatunk rá, akkor attól még ez a láng nem szűnik meg egyébként égni, félreértés ne essék, csak én éppenséggel nem ez szerint a láng szerint kezdek el gondolkodni, és nem ennek a lángnak a fényénél vizsgálom az életemet. A lángot ne oltsátok ki, a lelket ne oltsátok ki. És ebből jön a következő nagyon fontos mondani valója Pál apostolnak, hogy a profétálást megnevessétek, de mindent vizsgáljatok meg. A profétálás, kedves testvérek, az Isten igéje. A profétai szó az Isten igéje. Ezt a profétai szót viszik tovább a Krisztus után az apostolok. Az apostolok tanítványai, az egyházatják. És gyakorlatilag ez a sor a mai napig nem szakadt meg. Minden egyes igehirdetési élethelyzet és igehirdetési szituáció, az ugyanaz az igehirdetés, és ugyanazt az igehirdetést folytatja, amit az Úristen a profétákon keresztül sok-sok ezer évvel ezelőtt elkezdett. Ez az igehirdetés is ebbe a folyamatba csatlakozik be. De kedves testvérek, nem csak a lelkész hirdet igét, hanem a testvérek is igét hirdetnek minden egyes olyan élethelyzetben, amikor az Isten szeretete szerint döntenek valamit, az Isten irgalma szerint döntenek valamit, vagy erről tesznek tanúbizonyságot valaki más számára. Az is ige hirdetés. Tedben, kapcsolatban, megbocsájtásban. És nagyon fontos megnézni, hogy ez az ige hirdetés, amit hallunk, vagy amit teszünk, vagy ami rajtunk keresztül folyik, az milyen minőségben történik meg. Mindent vizsgáljatok meg. Mert kedves testvérek, az Istent nem csak megérteni lehet, hanem félreérteni is. És ha félreérteni lehet az Istent, akkor félre magyarázni is lehet az Istent. És hogy erre hozzak egy nagyon kézzel fogható profán példát, ha bemegyünk a boltba, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a joghurt, amit megveszünk, milyen felirattal bír. Eper joghurt, vagy az van ráírva, hogy eper ízű joghurt. Mert egy modern kémiai laborban azok, akik a kémia tudományához és művészetéhez értenek, azok bármilyen aromát képesek kikeverni. De az eper ízű, meg az eper, az mégsem lesz ugyanaz. A narancs ízű, meg a narancs mégsem lesz ugyanaz. És amikor Luther azt mondja, hogy amire te a szívedet függeszted, az a te Istened, akkor ez a mondat nem csak arról szól, hogy mi bálványokat tudunk követni, hanem ez a mondat arról is szól kőkeményen, kedves testvérek, hogyha mi az Istent félreértjük, és ezt a félreértést hisszük Istennek, akkor azt a félreértést bálványát tesszük az életünk fölött. Nem mindegy, hogy eper vagy eper ízű, nem mindegy, hogy valamit Istennek hiszek, vagy maga az Isten. És emiatt a keresztény élet sosem nélkülözheti azt az alázatot, ami a térthajtással kezdődik. Azzal a térthajtással, ami meri nem a világnak, nekem, meg a közösségeinknek, magunknak elmondani azt, hogy bármennyit is megértettünk már az Istenből, meg az Istenről, a teljes igazságnak a birtokában csak az Isten van. És az, hogy én ebből az igazságból értek valamit, vagy kaptam már belőle egy szeletet, vagy egy szikrát, az nem azt jelenti, hogy akkor én mindent tudok. Ez a térthajtás ez azzal kezdődik, hogy tudomásul veszem, hogy igaza az Istennek van. hogy kegyelme az Istennek van, hogy irgalma az Istennek van. És nem tekinthetek a saját hitgyakorlatomra, tegyek én abba bele bármennyi energiát, bármennyi időt. Olvassam el bármennyiszer a Bibliát, és tanuljak meg, vagy írjak imádságokat, nem tekinthetek úgy a hitgyakorlatomra, mint teljesítményre. Mert az, hogy én az Istent megszólíthatom, az az Isten kegyelme. Az, hogy én az Istenben hihetek, az az Isten kegyelme. És innentől kezdve, kedves testvérek, és most már itt vagyunk Schrödinger keresztényeinél, az a helyzet, hogy az, hogy üdvözülök vagy elkárhozok, az nem rajtam múlik, és nem az én életvitelemből fog fakadni, hanem az Isten döntéséből. És ez a földi valóság nekünk az, ami a macskának a doboz. Benne vagyunk. És egyszerre vagyunk benne élők és halottak. Egyszerre vagyunk benne bűnösek a saját teljesítményünkből, és igazak a Krisztus áldozata miatt. Egyszerre vagyunk benne elkárhozottak a saját teljesítményünk okán, és üdvözültek a Krisztus irgalma és kegyelme miatt. És hogy mikor jövünk ki ebből a szuperpozícióból, az akkor dől el, amikor az Isten ránk néz, és kimondja a végső szót. De mi még nem vagyunk ott. Úgyhogy nem lovalhatjuk bele magunkat a tévesen olyan félreértésekbe, hogy meggyőződjünk a saját üdvösségünk felől. Hogyan jön akkor ez össze az örömmel? Hát, kedves testvérek, azt gondolom úgy, hogy a krisztusi alázat, ami bennünket is megszólított és elhívott, az ad egy olyan perspektívát ebben a földi valóságban, amit magunktól nem kapnánk meg. Ad egy olyan perspektívát, amit leginkább csak úgy tudok megfogalmazni, hogy ős bizalom az Istenben. Nem magamtól kell kijönni ebből a szuperpozícióból, nem nekem kell megvizsgálnom önmagamat, hanem bízhatok abban, hogy aki engem megvizsgál és megítél, az a maga kegyelme és irgalma szerint fog eljárni. Ezért én is Pál apostol után, nem Pál apostolt átírva és szabadon, schrödingeri keresztényként, de Pál apostol szó szerint idézve mondom, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségében, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív titeket erre, és ő meg is cselekszi azt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk az igét, de utána nyisd ki a szívünket arra, hogy azt be tudjuk fogadni, és el tudjuk fogadni. Taníts bennünket imádkozni, hogy a kapcsolatunk ne szakadjon meg veled, és taníts meg bennünket hálát adni azokért a dolgokért is, amiért magunktól csak keserűséget éreznénk, vagy fájdalmat. Mutasd meg, hogy hogyan edzed ezzel az életünket. Hogy hogyan rejted el benne az irgalmat, a megbocsátást, a kegyelmet. Hogy hogyan tárod fel benne a te végtelen szeretetedet. Taníts bennünket arra, hogy hogyan tudunk megmaradni a te igédben. Mert a te igéd nem a miénk, a te igéd igazság. Amen.